9.
Nagyszombat saját életünkben. Botos Katalin közgazdász professzor osztja meg személyes élményeit Nagyszombatról.
Nagy szombat. Mit is jelent nekünk a nagy szombat? Egy elcsendesülést, egy olyan időszakot, amikor valami fajta várakozás állapotában vagyunk. Megtörtént az esemény gazdag nagypéntek, amikor hát szinte a keresztény hívő, a katolikus hívő a szertartásokban szinte sodródik a tömeggel, amely tömeg akkor Jézus köré gyűlt, és ment vele a különböző helyszínekre, részt veszünk a drámai cselekedetekben, Péter tagadásában, a szolgáló, meg a szolgák felkiáltásában, hogy hát ez is vele volt, a zavarában Péternek, kakas megszólásában, hallgatjuk, hogy a kárpit ketté hasad, amikor az urat felfeszítik és meghal. Eseménydús dolgok. Leveszik Krisztust a keresztről, a gazdag, hívő zsidó elkéri a Pilátustól Krisztus testét, eltemetik, nagy gyorsan sietve, hogy ne menjen át a cselekedet a szombatba, hiszen a zsidó vallás szerint a szombati napon nem szabad semmiféle ilyen, hogy így mondjam, polgári cselekedeteket végezni, és ezért van, hogy majd vasárnap mennek csak el a Krisztus testének a bebalzsamozására, igazán előkészítésére, a végleges, hát úgy mondjam, temetésére az asszonyok, mert szombaton ezt a műveletet se lehet végezni. Nagy szombaton csak a katonákat állítják oda a sír elé, mert azért mégiscsak fél az őt elítélő zsidó főpapi sereg attól, hogy hát ha mégis van benne valami. És hát ha nem is támad fel, hogy ezt nem akarják elhinni, de hogy a tanítványai talán ellopják, hogy nehogy azt lehessen mondani, hogy nem támad fel, és majd ők azt állítani fogják. Azóta se tisztázódott ez a kérdés, mert mint ugye tudjuk, húsvét vasárnapján kiderül, hogy nincs ott a holttest, és azóta is tart ez a történelmi vita, hogy vajon akkor most ez hogy került ez a test onnan el, mi keresztények és katolikusok hisszük, és tudjuk, hogy azért, mert az Úr feltámadt, és erejének, vagy angyalának erejével, vagy a maga erejével elgördítette azt az egyébként kemény, nehéz követ a sír elől. De most még nagy szombat van. Most még nagy szombat van, és a katonák ott őrzik a sírt. Senki ugye feléje sem mer nézni, már csak azért sem, mert mi dolga is lehetne ott szombati napon egy zsidónak. Nyilvánvaló, hogy a tanítványok is nagy valószínűséggel elkeseredetten összebújva, bezárkozva, félve ülnek valahol. Mi is tulajdonképpen a nagypénteki elég zsúfolt események, a passiójáték átélése, a keresztút átélése után nagy valószínűséggel otthon csendben készülődünk a feltámadási szertartásra, amit ugye napjainkban már vagy nagyszombat este, vagy nagyszombat éjszaka tartanak. Így erre készülődünk, és ezt várjuk. Nyilván némi házi munkával, hiszen ilyenkor már a családosok különösen készülnek a húsvétnapi ajándékozás örömére is. A gyerekek számára a húsvéti nyuszi, a húsvéti tojás megtalálása kiváltja azt az örömérzést, ami egy érett felnőtt katolikus emberben abból a tényből fakadt, hogy Krisztus feltámadt. De a gyerekek számára, hogy így mondjam, jelképesen lefordítódik ez az üzenet az egyszerű ajándékozásra, az ajándék megtalálására, a heurékára, hogy itt van, megtaláltam ennek az örömére. Ezt is elő kell készíteni, a tojásokat meg kell festeni, az ajándékokat összecsomagolni, a nyuszikat, hogyha vettünk olyat, ugye akkor már meg kell etetni, hogy másnap reggel a gyerekek majd megtalálhassák, esetleg az élő nyuszikat, egy nagy divat lett ugye ez napjainkra. A régebbi időkben, amikor még, bocsánatot kérek, a kifejezésért nem volt ennyi cirkusz így az ajándék körül, akkor a bőjt időt betartva, de egyben a házban a feltámadás örömhírének tiszteletére nagyon szép rendet raktak. Én még nagyon jól emlékszem arra, amikor férjem nagyanyja, akit végtelenül szerettem én is, idős korában 70 évesen ismertem meg, és 86 éves koráig együtt éltem vele. Egy nagyon szeretetreméltó öreg parasztasszony volt. A hagyományok nagyon egyszerű, tényleg a régi formájába való megtartásának a élő példája, és ő volt mindig úgy, hogy olyan szépen kitakarította a házat, a ház környékét, a ház udvarát, a konyhát, hogy estére már minden tiszta legyen, és nyugodtan le lehessen ülni, várni a feltámadási szertartás idejét, egy kicsit imádkozva készülgetni erre. Azokat is, akik a családban nem voltak olyan nagyon vallásosak, azokat is megfogta nagyanyónak ez az áhítatta, úgy hívtuk, hogy nagyanyó. Nagy szombat. Ugye ezekben a napokban, a katolikus körökben, a legtöbb templomban, ahol még kellő számban vannak lelkészek, papok, gyóntatás szokott lenni, amelyre el lehet menni, hogy a húsvéti megtisztulást az ember elvégezze. Nekem nagyon kedves emlékem fűződik Nagyszombathoz. Egyáltalán ezt az egész ünnepköri örömet én annak a fényében mondom el, amit életemben átéltem ezeken a gyönyörű ünnepeken, azokból hozok fel egy-két emlék morzsát. Egy ilyen morzsa, a nagyszombati morzsa is, hogy reggel én elmentem a templomba. Vihasi Mihály atya volt akkor a plébánosunk, igen kiváló pap, a Kövi Szűz Mária templomba. Elmentem meggyónni, és hazajövök, és azt látom, hogy akkor ez jó régen volt már. Van ennek már majdnem 40 éve. Azt láttam, hogy a férjem nagyon szépen felöltözködik. El szoktunk menni már csak azért is, mert a nagyanyú kedvéért is elmentünk. Akkor is, hogyha akkor már mondjuk nem tartotta volna valaki olyan komolyan a húsvéti szertartásnak az ünnepeit, a liturgikus megemlékezéseket, azért el szoktunk menni a feltámadásra. De hát hova készül ilyenkor a reggel? Ő eddig leginkább csak fuvaros volt, mert ő vitt bennünket, és szépen mindig türelmesen végigvárta. Későbbiekben mesélte is, hogy milyen sokat jelentett számára az ezeken az alkalmakon meghallgatott bibliai szöveg és prédikáció. Ő egy nagyon keresztény lelkületű papnak szánt fiú volt igazság szerint, aki amikor a lázadó korszak eljött és a szocialista felvilágosodás idejét élték, akkor úgy gondolta, egy-két paptól kapott pofon, és hozzásegítettek kisgyerekkorába, hogy hát nem fontosak a formák. És most mi történt? Azt látom, hogy felöltözik nagyszombat délelőtt. Mondom, hova mész? Hát, azt mondja, én is elmegyek gyónni. Tehát nekem a nagyszombathoz ez az emlék fűződik 40, úgy körülbelül 40 évvel ezelőtt. A férjem visszatalált az Úr Jézushoz, de ez a visszatalálás aztán olyan rohamos lett, hogy ő lett a közösségnek az oszlopa, az egyházközség vezető testületének tagja, majdnem 10 éven keresztül a vezetője. Tehát Igazán azt mutatom, hogy valódi feltámadás előkészület volt ez a nagyszombati ünnep számunkra. Nagyszombat, várakozás, az Úr Jézus valahol van, de hogy pontosan hol, azt nem is tudjuk. Az evangéliumok egy picit homályba hagyják ezt a kérdést, mert ugye olvashatjuk az evangéliumban, hogy alászáll a poklokra, ugye, majd ugye a hitvallás mondjuk is harmadnapon feltámad a resurrexit tertia die. De alászállt a poklokra, mit is jelent ez? Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a már megholtaknak is elhozza az üdvösséget tulajdonképpen. Nagyon izgalmas kérdés, hogy valójában mi, hogy gondoljuk ezt a feltámadást, hogy vajon az Úr bennünket rögtön fogad, hogy így mondjam, rögtön ítélő szék elé kerülünk, rögtön ítélő bírunk elé kerülünk, vagy pedig majd a világ végén, amikor minnyájan feltámadunk. Nyitva hagyja ezt tulajdonképpen a Biblia, ezt azért merem mondani, mert magamtól, ha nem lennék teológiailag erre eléggé felkészülve, nem mernék erről beszélni, de Henri Boulard atyának, akitől szeretnék még egy pár gondolatot idézni, a jezsuita atyának az igen alapos teológiai felkészültségére támaszkodva, mondom ezt, hogy ezt kicsit nyitva hagyja, valójában az evangélium, mondjuk azt, hogy nem is ez az igazán fontos, a mikor, hiszen ez csak nekünk, az időben élő embereknek olyan nagyon fontos. Nagy szombat van, csendben ülünk, és óhatatlanul gondolunk arra is, akik most nincsenek már köztünk. Pontosan ezért, hogy vajon ők már eljutottak-e, vagy majd eljutnak-e a boldogító istenlátás örömére, ahogyan szépen szokta mondani nálunk a plébános atya a könyörgésekkor. Boulard atya úgy írja, hogy tulajdonképpen a tőlünk elment halottaink nincsenek távol, közelünkben vannak. Ez olyan érdekes gondolat számomra, mert én is pontosan így érzem. Nagyon sokszor, amikor életünkben ismétlődöm, most már lassan a 80. felek közeledve, visszagondolunk a múltra, akkor olyan elevenen élnek körülöttünk az elmentek, szinte halljuk a szavukat, szinte látjuk ott ülni abban a fotelben, amelyben én most is ülök, és ezt a kis elmélkedésemet közre adom. Ebben a fotelben ült annak idején az az emlegetett nagyanyó, aki mindig összetette imádságos kezét, és nagyon tiszteletre méltóan és szeretettel imádkozott, amikor éppen nem dolgozott, mert ő aztán megvalósította a óra et labora elvét, mert vagy dolgozott, vagy imádkozott, ez volt a mi nagyanyunk. De úgy itt van köztünk, és ahányszor valamilyen kényes téma felkerül, eszünkbe jutnak a szavai. Valamiről beszélgettünk a férjemmel, és akkor így elmosődve mondta, hogy na melyik Laci, a Borbé Laci, vagy az Akar Laci. Semmi köze a témának ehhez nem volt, de valami olyasmiről beszéltem, valakit emlegettem. És férjem elmosódva felidézte ezzel a mondattal a nagyanyót, aki mindig meghallgatta itt ebben a fotelben ülve a beszámolómat a munkahelyemről. 40-45 évvel ezelőtt két László nevű főnököm is volt, és amikor mondtam, hogy per Laci, ugye itthon mondtam, hogy és akkor azt mondta a Laci, hogy, akkor a nagyanyom megkérdezte, hogy melyik a két főnök közül a vezeték nevét idézve, mert a nagyanyó odafigyelt rám, és ez annyira megmaradt a férjembe, hogy amikor mi itt beszélgettünk, és valamire úgy szóltam, hogy nem lehetett pontosan tudni, hogy kire is utalok, akkor rákérdezett a nagyanyó szavaival, hogy na melyik Laci. Ugye? És akkor én rögtön értettem, tehát ez az asszociáció, ez a gondolattársítás, közel hoztam, mintha itt lenne köztünk a nagymama. De ahányszor leülünk ebédelni. Jönnek az unokák, mondjuk munkahelyről, vagy az iskolából, és jó ízen eszik, és odaülök, és mondom neki, na kislányom, ízlik, vagy kisfiam. Akkor eszembe jut édesanyám, aki mindig így ült oda, és mikor már idős korában talán nem is tudta annyira az ételeket élvezni, azt élvezte, hogy mi hogy élvezzük. Tehát azt az örömet, hogy ő adni tudott, és olyan sokszor jut eszembe. Öröm volt a gyerekek ételét, evését látni, és olyankor mindig eszembe jutott, hogy édesanyám is pontosan így kérdezett ránk, mintha itt lenne köztünk, de számtalan más alkalommal. Amikor spenótot főzünk, és édesanyámra gondolok, aki a cigarettával ott állt, kevergette a spenótot, és a Jóska férjem, némi rossz májusággal jegyezte meg neki, hogy Etu néni, nem szeretjük hamuval a spenótot. Nagyon haragudott a cigarettázásért, édesanyám pedig mérgesen elment, mert tudta, hogy igaza van a vejének, csak hát ez a szenvedés sajnos őt élete végéig elkísérte. De a spenótnál mindig eszembe jött, hogy szeretjük-e hamuval a spenótot. Szóval itt vannak velünk azok, akik elmentek. És ez egy csodálatos érzés. Tényleg úgy érzem sokszor, amikor egy kis csönd van, és a fiatalságot rá tudom venni a bőtnek arra a formájára, amire nagyon nehéz őket rávenni, hogy ne hallgassanak állandóan zenét. Ha akkor csönd van, akkor így úgy érzem, hogy körülöttem lebegnek az elmentek lelkei. Nem olyan régen, hát már lassan, majd egy évtizede lesz azért, elment a nővérem, és még mindig úgy él az életemben, mintha itt lenne, mert számtalanszor gondolok arra, hogy most ő mit mondana, ha most ebben a problémában megkérdezném, akkor vajon ő merre billenteni a mérleget, hogyha valami dilemmám van. Nagyon-nagyon szerettem a testvéremet, és ezzel üzenem mindenkinek, hogy akár élő, akár holt testvére van, legyen nagyon boldog, mert nagyon jó, ha az embernek van egy olyan valaki, akihez vagy élő szóval, vagy gondolatban fordulhat a problémáival. Hát akkor egy kicsit gondolkozunk el azon, hogy vajon miért is kellett az Úr Jézusnak hát egyáltalán ezt a nagypénteki eseményt végig szenvednie. Miért kellett meghalnia? Ezen nagyon-nagyon sokszor gondolkoztam életem során, és most szinte minden idézetet, amit mondok a Bibliából, illetve Bulárd atya könyveiből, idézem a Bibliából azt a gondolatot, amit a jezsuita páter is idézett, hát azért, mert Isten fia volt, és egyben az ember fia. De minden embernek meg kell halnia, tehát ha igazán ember akart lenni, akkor a halálon át kellett mennie. Keserves dolog a meghalás? Gondoljunk csak abba, hogyha a búzaszem el nem hal, egyedül marad, de hogyha elhal, százszoros termést hoz, és megsokszorozódik. Tehát tulajdonképpen az Úristen Jézus emberré válása révén úgy hozta el nekünk a kegyelmet, hogy az végtelenségig megsokszorozódhassék, de ehhez ennek a búzaszemnek el kellett halni. Ha viszont az Úr Jézus feltámadt, és ebben a jó hírben igazán tudunk hinni, akkor tulajdonképpen mi most ennek a feltámadás várásnak az örömében kell, hogy legyünk már most nagy szombaton, hiszen ha ő Isten fia volt, és azt mondta rá, hogy nem vagytok többet szolgák, hanem a testvéreim vagytok, akkor mi Isten fiai vagyunk. És Szent Pál is olyan gyönyörűen fogalmazza meg, hogy akkor mi épp Krisztussal együtt társ örökösök vagyunk. Tehát ami az ő sorsa, hogy így mondjam, abból mi majd részesülünk. Ez az a jó hír, amire most nagy szombaton még egyelőre csak várakozunk és várjuk, hogy bekövetkezzék. Közben még mindig gondolkozunk azon, hogy hát miért is kellett ennek megtörténnie. Igen, a megváltásunkért. Így is tanítja az egyház a liturgiában, majd a nagyszombati feltámadási liturgiában, ugye éneklik, hogy mi szerencsés vétek, amely ilyen megváltót érdemel, az Ádám atyánk vétkére utalva. Itt elgondolkodtató számunkra Bulárd atyának egy gondolata. Ő ugyanis azt mondja, vajon tényleg a vétket eltörölni, hogy így mondja, váltságdíjat fizetni? Jött értünk a Jézus, hány katolikus keresztény nagypénteki, nagyheti ének van, amelynek ez a tartalma, váltságunknak ára, ugye? Fáradt szívünk ereje, ugye? Megtisztító fürdő, de váltságunknak ára, ez a szó van benne. Bulárd atya rázza a fejét, és mondja, hogy ez az értelmezés egy kicsit egy merkantilista világszemléletet tükröz, amelyben van egy bűn, és egy ezért váltságot kell fizetni, meg kell fizetni érte. Ő másképp látja a feltámadásnak a lényegét. Ő azt mondja, hogy az Isten mindezt azért tette meg, hogy magához emeljen bennünket. Nem függetlenül az ősbűntől, mert hiszen ősbűn az van, és az ősbűn az pontosan az önzés és a végtelen önhitségünk, hogy mi a magunk erejéből képesek vagyunk Istenné lenni. Abból nem. De Isten kegyelméből igen. Szent Atanász püspököt idézi, hiszen mint keleti keresztény, görög katolikus hit egy válfajának a követője, ő jobban ismeri ezeket a régi szent atyáknak az írásait, nem jobban, mert többit is ismeri, de ezt különösen. És Szent Atanász idézi, hogy az Isten emberré lett azért, hogy az ember Istenné legyen. Engem nagyon-nagyon foglalkoztatott ez a gondolat, így most nagy szombaton érdemes ezen elgondolkodni, hogy vajon mit is jelent ez? Hiszen az ősbűnél ugye egy kicsit az is benne van, hogy hát olyanok lesztek, mint az Isten mondta a kígyó, tehát mintha ez valami rossz dolog lenne. Na de hát lehet azzá válnia ennek a isteni törekvésnek, ha azt gondoljuk, hogy minden valóban a mi akaratunk szerint fog történni, és mi olyan hatalommal fogunk bírni annak következtében, hogy az ördög csábításának engedünk, mintha Istenek lennénk, és ez csak rajtunk múlik. Nem, a kegyelmen múlik. De ez Isten valóban azt akarja, hiszen ha a saját képére és hasonlatosságára teremtett, ha fiaivá fogadott bennünket, hát akkor nincsen abban rossz, hogy azok akarunk lenni, de csak úgy, ha ebben Isten kegyelmére hagyatkozunk.
Nagy szombat saját életünkben. Botos Katalin közgazdász professzor osztotta meg személyes élményeit Nagy szombatról.
Mária Rádió.
16:25.